térben egymásra rakódik, és sokszor sajnos azt gondoljuk mi magunkról, vezetők és gyülekezetek is, hogy majd velünk kapcsolatosan Isten valami nagy dolgot. Lehet, hogy ez így lesz, de mégis mi benne vagyunk egy folyamban, aminek a részétől nem szakíthatjuk ki magunkat. Mi egy előző generációk alapjain épülünk fel, és talán majd Isten rajtunk keresztül másokat is föl fog építeni. És egyszerűen el kell venni, hogy Isten melyik munka fázisba akar bennünket látni. És ezt megértjük az életünkre nézve, hogy Isten melyik munkafázisban akar bennünket látni, és azt csináljuk, akkor vagyunk sikeresek. És nem attól vagyunk sikeresek, hogy hányan vagyunk, mit csinálunk, milyen céli mennyiséget. Ezek jók, ne, tehát mondom, nehogy ezt gondoljátok. Csak egyszerűen azt gondolom, hogy a siker kulcsa az, vagy az a lényeg a siker, hogy Isten akaratában járunk-e. És ez nem alap erkölcsi kérdésekről szól, mert Jézus, amikor az Atya akaratában járt, akkor nem alap erkölcs kérdésekben járt az Atya akaratában, nem paráználkodott, nem lopott, nem hazudott, nem kívánta, és a többi. Ennél sokkal magasabb szinten járt Isten akaratában, mégpedig úgy, hogy elvette az éjszakai imádkozásai közben, hogy másnap mit csináljon, és azt mondja, hogy amit ő lát az Atyánál, ő is azt cselekszi. És nekünk erre nagyon nagy szükségünk van, ez nem megy másképp, mint az, hogy imádkozunk, Isten előtt vagyunk. Ez túlmutat a szombati, ti szombatisták vagytok, nekünk is most van Isten tisztelet szombat 4-től. Tehát túlmutat a szombati összejövetelen, egyszerűen Isten akarja azt, hogy a hívők hétköznap is ezt beépítsék az életükbe, és ne egy ilyen, hogy mondjam, rossz értelemben vagy szimbiózisban éljünk a gyülekezetben, hogy a gyülekezetnek van egy elvárása a vezető felé, hogy a vezetőnek kell lenni a legjobbnak, a legfantasztikusabbnak mindenben. Gyülekezet meg, hát ugye ezt elvárja, a vezető is ugye ezt próbálja, hogy így megélni, mert erre szükség van, hogy őt elfogadják, és valamilyen nagyon furcsa együttélésre jutnak a gyülekezet és a vezető. Nem ez a cél. Elmondom őszintén nektek, hogy én nagyon örülök, hogyha a testvérek túlnőnek rajtam. Egyáltalán nem zavar, ha valaki jobban prédikál, jobban evangélizál, jobban tanít, csak csinálja. És hiszem azt, hogy Isten nem azért adott engem pásztorként, hogy én legyek mindenben a legjobb, hanem arra adott Isten, hogy a gyülekezet egységét összefogadja, az emberek egyenként eljussanak Isten akaratának az elvégzésére. És Isten valakit fölken, tegye, csinálja. Hiszem azt, hogyha ez Istentől van, a Szent Szellem ott van mögötte, akkor nem apostázia lesz belőle, meg egyéb dolgok, hanem jobban mennek a dolgok. És tényleg Isten néha furcsa a dolgokat művel, fölemel embereket, és egyáltalán nem zavar, ha nekik 10 000-et, nekem 1000-et tulajdonítanak, én örülök, hogyha megy Isten munkája. És annak sem vagyok ellene, hogyha Isten más gyülekezeteket használ. Ma már nem imádkozunk úgy, hogy Uram, áldj meg engem, már mint a gyülekezetet, vagy bennünket. Egyszerűen tényleg királyságban gondolkodunk, és ha Isten oda vezet egy embert, megtér, akkor Isten királysága nő. Sátán királysága meg csökken, és örülnünk kell. Annak kevésbé örülök, amikor gyülekezetből gyülekezetbe, mert akkor csak átigazolás megy. Ugye, mint a futballklubok között, több futballista nincs, csak klubok egymás között leigazolják, ettől a Sátán királysága nem nő. Sátán csak röhög a markába, mert egyik gyülekezet ugye elkönyveli sikernek, a másik meg kudarcnak, de Sátán királysága nem csökken. Egyszerűen Sátán királysága ugyanaz, sőt, még röhög is a markába, mert hívők elhiszik magukról, hogy sikeresek lesznek. A siker nem ez. Tehát, amiről ma szeretnék beszélni nektek, na mindegy, szóval így gondolkodunk magunkról. Egyébként 2-3 gyermekem van, egy a mennyben, 2 itt a földön. Van természetesen feleségem is, ez a 2 gyermekhez 2000-ben házasodtam, tényleg Isten nagy dolgokat tett az életünkben, és 3 éve vagyok otthon teljes idő szolgáló, egyébként talán 99 óta vezettem a gyülekezetet, mióta az előző pásztorunk Amerikába kiutazott, úgyhogy azóta így megy a gyülekezetnek a dolga, van nagyon sok jó kapcsolatunk az országban, gyülekezetekkel. Lajost elég régóta ismerem, úgyhogy most egyre jobban, és bízom benne, hogy ez lesz egy szoros kapcsolat. Nagyon sokban hasonlít a 2 gyülekezet egymásra, majd bízom benne, hogy ebben lesz majd valamilyen módon részletek meg érteni így a gondolkodásban is. Amiről ma szeretnék nektek beszélni, rövidre fognám, úgyhogy rögtön meg is metszem a tanítást az elején. Kezdeném onnan, hogy Isten valami oknál fog úgy döntött, hogy van neki egy csomó titka. Biblia nagyon sokat beszél titokról, az Új Szövetség elég sok helyen emlegeti az Új Szövetség és beszél titokról. Egyszerűen Isten valami dolgokat, itt nem azért titkolózik Isten, hogy misztikusabbnak látszódjon, hogy az emberek ugye nagyon ugranak az ilyen misztikus dolgokra, Egyszer Istennek azért vannak titkai, ő elzár bizonyos dolgokat előlünk, miközben valójában előttünk van az a dolog. Úgy vannak Isten titkai, hogy gyakorlatilag mindenki olvassa, mindenki gyakorlatilag teológiai iskolákon tanulhatja, felfedezheti az összefüggéseket, de mégis titok. És Istennek azért vannak titkai, mert bizonyos ismereteket Isten belezárt egy olyan nehezen megfogalmazható dologba, amit úgy hívunk, hogy kijelentésben legyen részünk. Vannak dolgok, amiket nem tudunk emberileg megadni nektek, senki sem. A legjobb gyülekezet, a legjobb tanító nem képes bizonyos dolgok, információkat tudnak adni, de az, ami eljut a szívhez, az nem megy másképp, vannak olyan dolgok Istennél, amik csak úgy, hogy Isten maga adja, jelenti ki a számukra, ezt hívjuk kijelentésnek. Az Isten titkainak a leleplezése a kijelentés, amikor Isten természetfölötti módon közöl velünk információt, és ez már nem is információ akkor, hanem kijelentés. És például ilyen dolog az, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy engem, emberfiát kinek mond, mondanak az emberek, és ugye Péter akkor ugye a Szent Szellemtől inspirálva azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja, ez valójában egy titok, mert nem test vagy vér, tehát nem emberek jelentették ki neked, nem a rabbi tanított erre, nem is az igei összefüggésekből jöttél rá, bár ebből is rá lehet egyébként jönni, hanem a mennyei atya jelentette ki neked. Ez a leleplezés. És vannak olyan bibliai igazságok, amikről itt tudunk beszélni, ti is tudjátok ezeket, sőt, én magam is úgy vagyok, hogy évtizedeken keresztül tudtuk, én 90-ben tértem meg, most leszek 20 éves keresztény. Vannak olyan dolgok, amik egyszerűen 10-15 év múlva egy isteni jelenlétben, vagy egy igeolvasás közben, de egyszerűen az ember tudta valahogy fejben, de valahogy lejut a szívbe, egyszerűen kinyílik a kijelentésben, olyan mennyiségű információ jön át, mintha órákon keresztül, vagy napokon, vagy heteken keresztül az ember tanulna. A kijelentés nem egy információ átadás, hanem egy természet fölötti szellemi impulzus adás, amiben egyszerűen az ember hirtelen többet meg tud érteni, mint egy bibliaiskola alatti szinte Istenből. És tulajdonképpen az Istenség személye az ilyen. Nem lehet megismerni, csak azért, mert a legjobb gyülekezetben, a legjobb tanítót hallgatva járunk, az Istenség személye, beleértve a fiút, az atyát, a Szent Szellemet, tudunk róluk sok mindent, de ha őket meg akarjuk ismerni, akkor annál sokkal-sokkal több kell, mint hogy gyülekezetbe járunk, mint hogy jó, erkölcsös hívő emberek vagyunk. Ha nincs az Istentől egy inspirált kijelentés bennünk erről, akkor valójában a sok tudás mellett sem tudjuk őt úgy ismerni, hogyan kellene. A mai üzenet egy tipikusan ilyen lesz. Isten atyaságáról fogok nektek beszélni, illetve az atyaságról és Isten atyaságáról fogok nektek beszélni, ami számomra 2-1/2 évvel ezelőtt kezdett úgy lecsurogni. Bennem nagyon sok csalódáson voltam túl, saját magamban csalódtam én legtöbbet, ezt rögtön elmondom, azt azért, tehát nem másokban, és amiket most mondani fogok, az senki, semmifelé nem kritika lesz. Tehát bármit, amit mondani fogok, nem akarom az előző generációkat, vagy bármilyen egyházat, vagy gyülekezetet, senki ne így vegye. Tehát ma, amiket mondani fogok, hanem értsétek meg azt, hogy, és azt mondom, tapasztaljátok is, hogy talán a keresztény egyházat, gyülekezetek azok, akik amellett, hogy az üdvösség hirdetésére lettek rendelve, de hogy ott nagyon sok sérülés történik, az biztos. Tehát annyi sérült embert, amennyit kibocsájtanak magukból a gyülekezetek, talán nem tudok, tehát nincs ilyen vállalat, ahol ennyien lelkileg megsérülnének, mert az ember vállalaton elmegy tovább, de egy gyülekezetben nem lehet úgy elmenni, hogy a lelki ismeretem úgy aztán, mint egy filmszakadási rendbe jön, hanem az ember gyötörik gondolatok, és nagyon sok lelki, most is énekeltük, hogy összetölt szívet te meggyógyítod, tényleg nagyon sok összetölt szív születik az egyházban, és ez nagy baj, mert ennek persze nem kéne így lennie. És az egyik ok mindenképpen az, hogy azt gondolom, hogy rossz az Isten képünk. Tehát lehetne meggyógyulni, de talán rossz Isten képünk van. Úgyhogy az atyaság, azt gondolom, hogy ide hát talán vonat, vagy ide tudunk, az atyaságból tudunk esetleg sok mindent megérteni, meggyógyulni. Na az 1 Mózes 24.1-től akkor kezdjünk bele, olvasnék föl egy igét. Az elmúlt hetekben reggeli olvasás közben, meg ima közben, hogy Isten tovább bontotta bennem ezt a dolgot. Azt még elmondom nektek, hogy egy nagyon nehéz időszakomon vagyok túl. Miután Isten így megértette velem, hogy kijelentés szintje, hogy ő atya, addig is nagyon imádkoztam, kerestem Isten minden nap, 20 év óta azt kell mondjam, hogy szinte nem telik el nap, hogy ne kelnék fel korán, keresném Istent, ezt úgy beném nevelték, én is kialakítottam. De azt tudom, hogy amilyen mélyre jutottam, annyi embernek tudtam tanácsot adni, és úgy voltam, mint a Jób 4-ben, amikor mondják Jobnak, mosolj rajtad a sor, talán megijedsz, és amikor én jutottam oda, akkor érdekes, nem működtek a dolgok. Orvos, gyógyíts magadat, nem tudtam meggyógyítani, de akkor már egyszerűen tudtam, hogy Isten egy szerető atya. És oda jutottam, hogy már nem tudtam küzdeni sem, már semmi sem, abba hagytam a szolgálatot, otthon fölálltam, és mondtam, hogy nem bírom tovább. Fizikailag, lelkileg teljesen kimerültem, pedig megtért egy csomó ember, gyülekezet ment, én meg szépen mentem lefele, és egy dolog tudott megtartani azt, hogy le tudtam ülni Istenhez, hogy tudtam, hogy ő úgy is szeret, ahogy vagyok. Előtte egy évvel mindig a teljesítmény, mert azért tudtam, hogy kell, meg harcolni, meg űzni, és egyszerűen most Isten, mivel új módon értettem meg, ezt tartott meg engem, hogy tudtam, hogy ő egy szerető atya. És sokszor még azt sem tudtam, miért imádkozok, hogy nem is imádkoztam, csak ültem, és gondolkodtam Istenen. És nem volt az a kényszer már bennem, hogy de most nem imádkoztam, nem mondtam, beütöttem, nem tudom, és akkor jön ez az űzöttség, és már gyakorlatilag ebbe rokkanok bele, hogy belülről űz állandóan valami, egy olyan Isten kép, ami nem is ő, mert ő nem űz, csak a saját fejem, a saját törvényeim, amit magamba ültettem, vagy esetleg mások ültettek. Mondom, nem károsztatok másokat. Csak egyszerűen ide jutottunk egy rossz Isten kép miatt, hogy nem tudjuk őt úgy látni, hogy szeret engem is. Talán ez is nagyon sokat segített, hogy sok évi várakozás után jöttek a gyerekek, születtek a gyerekek, a kettő született meg, és elkezdtem gondolkodni, hát én nem vagyok egy jó apa, az biztos, de én tudom őket szeretni. Hát akkor mennyiben inkább tud Isten szeretni? És volt egy nagyon-nagyon erős érzés, impulzusom ebben nézve is, ahogy ott ültem egyszer, hogy a Péter fiam talán ott bújt hozzám ugye az ölembe, ebből is megértettem azt a történetet, amit a testvérem mond, amikor János odabújik Jézushoz, és Péter fiam esténként átjött, és oda befészkelte magát, ugye, hogy fekszítem ilyen kifli alakban, és aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy én vagyok az apja. Én vagyok a ellátója. Én tőlem függ mindenben. Pénze, pelenka, meg éjszakázás. Most is gyerekeink átálltak éjszakai műszakra, úgyhogy azért vagyok ilyen fáradt. Nem tudjuk a kapcsolót, hogy hol kell visszakapcsolni nappali műszakra. Minden éjszaka fölkelnek, de úgy beosztják, hogy ne egyszerre, nem egymás után. Úgyhogy komolyan nagyon fáradt. Aki tudja, hol a kapcsoló, majd mondja meg, légy szíves, mert nem tudjuk visszaállítani. Na tehát egyszerűen gondolkodok a gyerekemen, mondom, mindenben tőlem függ. Tehát tulajdonképpen, ha mi nem látjuk el, ha mi nem gondozzuk, ha mi nem fizetjük a dolgokat, egyszerűen ő függ mindentől. És gondolkodtam azon, hogy mi lenne, ha nem lenne. Volt ilyen sok évünk házasságban, amikor nem lehetett gyerekünk, és egyszerűen belesajdult a helyekem, és rájöttem, hogy bár úgy tűnik, hogy ő függ mindenben tőlem, de én függök tőle. És nem azért függök tőle, mert ő pénzt keres, mert hasznot hoz, hanem a léte önmagában érték. Az, hogy ő van nekem. Hogy egyszer ott van, lehet, hogy bekakil, bepisül, sír, de ha nem lenne, egyszerűen borzasztó lenne, mert tudom milyen, amikor nincs, és tudom már milyen, amikor ő van. És aztán megértettem, hogy Isten ilyen. Nem azért teremtett bennünket, mert mi hasznot hozunk meg, jók vagyunk meg, mert velem csak gond van, velem biztosan nagyon sok gondja van Istennek. Hiába tényleg hűségesen szolgálom Isten, de biztos, hogy velem sokat kell masszíroznia, de egy biztos, hogy megértettem, hogy Isten nem a hasznunkért teremtett bennünket, hanem egyszerűen ő szeret. És hogy kinek van kire szüksége, az nem is annyira egyértelmű. Isten egyszerűen ezért alkotott bennünket. És ebbe akar bennünket visszavinni. János ezt érti meg. Ott vannak a utolsó vacsorán, lehet, hogy akkor már csak 11-en voltak, nekem nem tiszta az evangélium, hogy talán Judás nem sokkal azután elmegy, vagy aközben megy el, de János ugye szétnéz, abban az időben ugye asztalnál feküdtek, ilyen kerevetszerűségen, és János azt mondja, senki többet? Harmadszor, szóval melyek? Egyszerűen hiába volt egy 10 éves tinédzser, kicsit fura a szitu, hogy egy 30 éves fiatal ember ölébe odafészkeli magát, ma már ugye ez egy tisztátalan gondolatok jönnek ugye erre nézve, de János az egyetlen 11 vagy 12 emberből, aki egyszer azt mondta, hogy nem bírom Isten nélkül. Hirtelen haragú, nyegle, tehát lehet egy csomó mindent mondani róla, amilyen tulajdonsága volt, de hogy nagyon vágyott Istenre, ez biztos. Egyszerűen nem elégedett meg azzal, hogy Jézussal csak ott együtt egyen, egyszerűen annyira vágyott, és tudjátok, amikor Jézus így félkörében feküdt, mert azt nem azt mondja az ige, hogy keblére feküdt be, hanem az ölébe. És ugyanez a szó a görög szó azt is jelenti, hogy kikötő, tudjátok, öböl. Tudjátok, az azért van, hogy minél nagyobb, minél több irányból körbe legyen véve. Minél biztonságosabb legyen a víz. És ilyen Jézus öble, hogy azt mondja János, én vágyom arra, hogy benne legyek Isten oltalmában. Hogy mint egy öbölbe a hajó bemegy, hogy a kinti tenger háborgás ott nincsen. János azt mondja, hogy annyira vágyom Isten békessége, én be akarok oda feküdni. Hogy nem akarom azt, hogy kimaradjak ebből. Hogy nekem szükségem van az Isten szeretetére. És nem csak egy, és azt gondolom, hogy valahogy az arányok ma is ilyenek. Csomóan járunk gyülekezetbe minden, de nem tudom, van-e 12-ből egy, akik ide vágynak, hogy nem elégszenek meg azzal, hogy vallásos törvényeknek, szokásoknak, gyülekezetenként ez más is más, megfeleljenek, hanem egyszerűen be akarnak menni Istennek a szeretetébe, és pont János az, aki magát úgy definiálja, hogy akit az Úr szeret. Tudjuk így definiálni magunkat? Ha magamra gondolok, akkor tudom-e azt mondani, mert János szerényen nem mondja azt, hogy én János írom az evangéliumot, hanem akit az Úr szeret. Ezt mondja az a tanítvány, akit az Úr szeret. Egyszer így tudjuk definiálni magunkat, és szerintem nagyon kevesen. Tudjuk, hogy Isten szeret, de meg tudjuk-e ezt úgy élni? Hogy János azt mondja, hogy magamra gondolok, akkor ez az első, ami eszembe jut, hogy Isten engem szeret. És minden más utána már fontos, de majdhogy nem mellékes. És azt hiszem, hogy erre nagyon nagy szükségünk van, és talán rossz az Isten képünk, úgyhogy az 1 Mózes 27:1-től akkor olvasnám, amit mondják. Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá, fiam, az így felelt neki, itt vagyok. Izsák ezt mondta, lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját, most hát fogd a fegyveredet, tegzedet, és íjadat, menj ki a mezőre, lőj nekem valami vadat. Azután készíts nekem jó falatokat, hogy ahogyan én szeretem, hozd be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok. Rebeka azonban hallgatózott, amikor Izsák a fiával, Ézsóval beszélt, amint elment Ézsó a mezőre, hogy valat jöjjön, elhozza, Rebeka ezt mondta a fiának, Jákobnak, hallottam, hogy apád a bátyáddal, Ézsóval beszélt, és ezt mondta, hozd nekem vadat, készíts jó falatokat, hogy egyem, és megáldjalak az Úr színe előtt, mielőtt meghalok. Most azért, fiam, hallgass a szavamra, amit én parancsolok neked, menj el a nyájhoz, hozz onnan 2 kecskegidát, a javából hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. Azután vidd be apádnak, hogy egyék és téged áldjon meg, mielőtt meghal. De Jákob ezt mondta anyjának, Rebekának, igen, de Ézsó bátyám szőrös ember, én pedig sima bőrű vagyok. Hát, ha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldás. De azt mondta neki az anyja, engem sújtson az az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj és hozd be, amit mondtam. És most kérnék egy kis részt, és aztán mondjuk a 24-estől tudjátok a történetet, rövidíteném gyorsan, mondjuk 23-osra nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint bátyának, Ézsónak a keze, ezért áldotta meg őt. De megkérdezte, te vagy az, fiam, Ézsó? Ő így felelt, hazugság, én vagyok. Akkor ezt mondta, hozz ide, hadd egyem a fiam vadpecsenéjéből, hogy utána megáldjalak téged. Jákob, ugye Jákob vitte oda neki, és evett, bort is vitt neki, és ivott. Ekkor ezt mondta neki az apja, Izsák, gyere ide, gyere közelebb, és csókolj meg, fiam. Oda ment, és megcsókolta őt. Amikor megérezte a ruhájának az illatát, megáldott őt, és ezt mondta, lám a fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot, népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted, légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai, átkozott lesz, aki átkoz, és áldott, aki téged áld. És aztán tudjátok a történetet, ahogy ez megtörtént, jött Ézsau, amikor befejezte Izsák Jákob megáldását, és Jákob éppen csak kijött az apjától, Izsáktól, a bátyja Ézsau is megjött a vadászatba. Ő is készített jó falatokat, bevitte az apjának, és ezt mondta neki, Kelj föl, apám, egyél a fiat vadpecsenyéjéből. Azután áldj meg engem. De az apja Izsák ezt mondta neki. Ki vagy te? Így felelt, én vagyok az elsőszülött fiad, Ézsau. Megrendült Izsák, megrendülése igen nagy volt, és ezt mondta, ki volt akkor az, aki vadat lőtt, behozta nekem, meg is ettem mind, még mielőtt megjöttél. Én őt megáldottam, és áldott lesz. És aztán tudjátok a történetet, hogy Ézsau aztán itt fölgerjed, megijed, mert ellopta Jákob az atyai áldást is, ami az első szülöttnek járt, és csak csendben és halkan jegyzem meg, hogy Izsák abban a hiszemben áldotta meg Jákobot, hogy Ézsaut áldja meg, ő teljesen belhatta apait, anyait, közben Jákob kapta mégis az áldást. Azt gondolom, hogy a jogi alap már megvolt rá, mert Jákob ellopta ezt, de amiatt mondani akarok. Az pedig az, hogy ma hiányzik az atyák áldása a fiaktól. Abban, ugye Jákob megszerezte az első szülöttséget, nem tudom, abban az időben így volt-e, az kétszeres is jelentett, tehát dupla anyagi javakat jelentett, de egyszerűen, amit én ebből megértettem azt, hogy a generációk egymás után következése, az mennyire egy fontos dolog, és hogy az atyai áldásban, ebben a néhány mondatban sokkal több van benne, mint amennyit anyagilag örököltek az atyáktól. Tehát az atyai áldásért abban az időben úgy tűnik, hogy szinte szélsőségesen fogam, ölni tudtak. Mert az atyai áldásban, abban benne van az atyának, az egész élet tapasztalatának, a Istennel való közösségének, hitének, meggyőződésének a teljessége. Hogy az atyai áldás, amikor eljött az atyák, hát kilépésének az ideje, tehát hogy kilépnek a földi életből, érezték. Egyszerűen ez egy szent cselekedet volt, ahol a következő generációba ezek az áldások, a növekedésre való képesség, hogy a következő generáció ne a mínuszról induljon, hanem arra tudjon ráépítkezni, amit már az előző megszerzett. Tovább vigye azt az ügyet, tovább vigye azt az Isten ismeretet, tovább vigye a hit szellemét. Erre építkezzen rá. És sokkal többet ért ez, mint a pénz, amit örököltek. Mert ebben benne volt a lehetőség, hogy megszerezze ugyanaz, sőt többet is. És nem csak arról szól ez, hogy valami materiális dologot tudnak ezen keresztül aztán magukénak tudni, hanem az Isten ismerete is, a hit szelleme is. Hogy Jákob érezte, hogy ez neki nagyon kell. És egy nagyon fontos dolog, hogy ma már ez teljesen nincs. Ma már nincs atyák áldása. Egyrészt nincs mit adni, nincs mit áldani. Meggyőződésem. Egyszerűen nincsenek igazán atyák, mert nincs megtermelt javak. Úgy fizikailag is, mert nagyon sokszor fizikailag is gyakorlatilag mit hagynak a szülők a gyerekekre? Adósságot, hitelt és egyebeket. De szellemi értelemben, erkölcsi értelemben a generációról generációra nem egymásra épülnek, hanem mínuszról indul egy generáció, és mínuszabbra jut egy generáció. És azt gondolom, hogy az atyaságnak ez egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy a utánam következő generációra felelős vagyok. Hogy ne ott kezdje, ahol én kezdtem. Tovább menjen. Hogy ne csak többet tanuljon, én középiskolába tanultam, akkor egyetemista legyen. Ne csak egy értelmi, anyagi szinten, hanem hit tekintetében. Hogy egy generációra rá kell, hogy épüljön. És ma már ezek teljesen üres szavak. A mai világból az ördög kiirtotta az atyák áldását. Kiirtotta azt, hogy a következő generáció úgy nő fel, hogy van valami erkölcsi alapja, tartása. Egyre inkább szétveri az ördög az erkölcsi tartásokat, mert egyszerűen az előttünk levő generáció és az előtti generáció egyre kevesebbet adott tovább. És az atyaság intézménye, ami leginkább, ami miatt Isten létrehozta, hogy az utánam levő generációt megalapozzam, és az még magasabb szintre jusson, ez egyszerűen az ördög szétverte, és úgy látom, hogy most egyre hitben is, meg minden tekintetben egyre lentebb van a társadalom, mert ma már ez egyszerűen nem lényeg. Fiatalok számára az, hogy atyai áldás, az egy üres szó. Hát mit adna az apám? Alkoholista volt, verte az anyámat, elváltak. Egyszerűen, vagy már meg is halt, meg korán halnak, az én apám is korán meghalt. Egyszerűen honnan várjunk atyai áldást? És egyre több, egyre inkább olyan generációk nőnek föl, akikben nincs egy előzőleg megörökölt szellemi áldás és érték. És az a helyzet, hogy Én azt látom, hogy Isten is azért adta a tiszteletet, a szülők iránti tiszteletet parancsba, mert a tisztelet az egyik eszköz arra, hogy a utána levő generáció át is vegye az áldásokat. Hogy ne megvessük az előttünk levő generációt. Isten nagyon szigorúan azt mondja, tiszteld az apádat és anyádat, hogy hosszú idő légy a földön. És a hosszú életnek a lényege, hogy meglássam a fiaimat felnőni, hogy át tudjam ismét adni. Nem csak azért, hogy én hosszú ideig éljek, mert az egy jó dolog, hogy nyugdíjas leszek, meg nem tudom, hanem a hosszú élet lényege az, hogy meglátom az én utánam jövő generációt, és tudom azt a felelősséget tovább származtatni, amit én megörököltem. És hit tekintetében azt gondolom, nagyon sokunk egy nulladik generációs ember, akinek nincs előzőleg megalapozott hitben, erkölcsiségben, gondolk és istenképben egy olyan módon megalapozva, hogy meg kéne, és talán nagyon sok nyüglődésnek és szívösszetörésnek ez az oka, hogy mi vezetők is, a juhok is, a bárányok is, a gyülekezet tagja is, egyszerűen egy rossz Isten képből lépünk ki, egyívású emberekként növünk föl, Isten bár valakiket kiemel vezetőnek, pásztoroknak, tanítóknak, de ők sincsenek egy olyan megalapozottságban, ami már ők hoztak volna magukkal. És azért nagyon sok tanács, nagyon sok olyan dolgot mondunk embereknek, amik esetleg nem igazán segítenek. Ezt mondom, megint csak egy kicsit őszinte leszek, hogy eljutottam az elmúlt másfél évben oda, ebben a nagy orosz állapotomban, hogy jöttek hozzám tanácsért, és nagyon gyakran volt a válaszom már az, hogy nem tudom. Persze tudtam volna mit mondani, mert rutin megvolt. Frankókat tudtam volna mondani, de rájöttem, hogy nincs az embereknek szüksége arra, hogy üres szavakat mondjak. Konzerv válaszokat adjak. És rájöttem arra, hogy én már nem akarok azt mondani, amit egy jól képzett lelki gondozói tanfolyamon bárki el tud sajátítani, hanem azt akarom mondani, amit Isten mond neki, hogy ebben Isten használja, és amikor nem tudok mit mondani, mert érzem, hogy üres vaktöltény, amit mondok, akkor nem mondok semmit. És azt mondom, ne haragudj, nem tudom, imádkozunk, ennyi. Mert én sem tudom. Tudtam volna, de nem mondom. És azt gondolom, hogy azért van ez, mert nincs egy megalapozottsága. És tudjátok, a Példabeszédek könyve 31-ben beszél ott is az ige generál, bocsánat, Példabeszédek 30, azt mondja, 11, Példabeszédek 30, micsoda népség az eredetben generációról beszél. Micsoda generáció, nemzedék az, amely átkozza apját és anyját nem áldja. És nézzétek meg, mi lesz ennek a következménye. Micsoda nemzedék, népség, generáció az, amelynek tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták a szennyéből. Micsoda nemzedék, generáció, népség az, amely kevés szem és fennhéjázó tekintetű. Micsoda nemzedék, népség, generáció az, amelynek fogai kardok és agyarai kések. Egyre mélyebb a dolog. Megennék a nyomorultakat a földön, a szegényeket az emberek között. De honnan indul? A szülők elleni lázadásból, és tegyük hozzá, hogy talán nincsenek is szülők, és egyszerűen ide jut a dolog. Generációról generációra mélyebb és mélyebb. És bár Isten arra hívott el bennünket, hogy megörököljük az atyák áldását, most általánosságban mondom ezt, de egyébként igaz ez úgy gondolom fizikai atyánkra, szellemi atyáinkra is, de Péter egészen odáig jut, azt jegyzi meg az 1 Péter 1-ben, azt olvassuk, 1 Péter 1.17, hogy ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységeteknek az idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Nagyon érdekes, hogy nem csak, hogy nem áldást öröklünk, hanem hiába való életet. Egyszerűen azt mondja, atyái és ráadásul atyáitoktól. Tehát, hogy generációról halmozódik a hiába valóság, amit megörökölünk. Ez az, hogy hiába valóság, most nem vagyok, nem tudok, nem ismerek úgy görögöt, tehát annyira nem tudom, de valami ilyesmit jelent, hogy hiú tulajdonság olyan tett, amely mögött nincs semmi határozott szándék, cél vagy valami hasznos indíték. Ez a Balázs Károly-féle szómagyarázatból. Tehát értitek, egy céltalan élet. Ezt örököljük meg. És tehát egészen ide jut. Ahelyett, hogy Izsák áldással jönne az életünkbe, egy Isten ismeret, majd mindjárt visszatérek, a hit szelleme, ehelyett egy hiába valót öröklünk meg, mert ő is azt örökölte. Csak egyszerűen szép lassan fölöljük azt az erkölcsi pluszt, amit lefektettek generációk, hitet, és eljutunk egy olyan pontra, hogy ezek az emberek jönnek be az egyházba, totál kiégve, összetörve, teljes torz egyáltalán társadalom és apa, szülő családképpel, és az egyházban is ez a rengeteg marakodás meg minden még milyen istenképet közvetít számukra. És ugye azért csak megérint őket Isten, tehát csak tudják, hogy üdvösség minden ott kell lenni, de nem igazán gyógyulnak be, mert még itt is egy torz istenképben növünk föl. Hiába való. Ezt örököltük. És nem csoda, hogy olyan generációk nőnek fel, amilyenek, és szellemileg is, úgy gondolom, az a nagy sok kínlódás, amiben most én legalábbis benne vagyok, és látom, hogy a gyülekezet is, bármilyen jó dolgok bennek, tele vagyunk kínlódással. Egyszerűen azért látom az egyik alapok, hogy borzasztó torz az istenképünk. A tékozló fiú történetéhez fogunk eljutni majd ennek kapcsán, és most, hogy Isten ezt leleplezte, és mondom, ezt hangsúlyozom, ezt nem lehet megtanulni. Tehát hiába beszélek én erről, vagy bárki, nekem is hiába beszéltek. Ha Isten nem jelenik meg, már pedig ő meg akar. Mert Jézus nem azt mondja, János 14-16, valami nem tudom melyikben, azt mondja, hogy megmutatom nektek a mennyet, hanem megmutatom nektek az atyát. János 17-ben pedig a főpap imában nem azért imádkozik, hogy lelepleztem előttetek, milyen angyalok vannak a mennyben, hanem kijelentettem nekik a te nevedet, hogy atya. Ez kijelentés, ez leleplezés, ez nem információ. A leleplezés, amikor hirtelen lerántanak valamiről egy leplet. Nem tanulom, nem, hanem egyszerűen megértem, hogy ő atya. Megértem, hogy neki szüksége van rám, nekem is rá. Megértem az önön értékemet, amely nem egy ilyen mocskos papírzsebkendő, amely értéktelen. Hújjon a férgese. Menjen. Van másik, megvesszük, olcsó, van egy csomó új ember. De Isten nem így gondolkodik rólunk. Hát én a gyerekemmel nem fogok így bánni. Van másik. De jó, hogy Isten kettőt adott. Nem bánok így vele. Akármilyen rossz, akkor is szeretem, mert az enyém. És ezt szoktam kérdezni, kinek van a legszebb gyereke? Nekem. És kinek van igaza? Mindenkinek. Mert szeretem. Van itt valaki bogarász? Kinek szép a csótány? Egy bogarásznak szép. Miért? Mert amit szeretsz, azt szépnek látod. Amit szeretsz, azt szépnek fogod látni. Ha az egy csótány, mert bogarász vagy, arra beindul a nyál elválasztása egy bogarásznak, én nekem meg beindul a csapó, meg a... Én nem szeretem. De akit szeretsz, azt te szépnek látod. És Isten így lát bennünket. Mert szeret. Ennyi. És aztán úgy kezdtem ezt úgy, kezdem úgy megértem, nem mondom, hogy ezt nagyon értem, de egy biztos, hogy Isten ezt a generációt, úgy gondolom, most egy olyan szenvedésben vagyunk, hogy újra felfedezzük ezt. Persze vannak jelentkezők, akik próbálják ezt az igényt betölteni, és nagyon nagy szükségünk van rá. Gyülekezetünkben van egy testvérnő, Kornya Mihályt hányan ismeritek? Baptista parasztapostól. Mai baptista egyház az ő munkájának a gyümölcse. Múlt század elején élt. Kornya Mihálynak a magja egy mai fiatal, hozzám hasonló korú hölgyben van. Látszik az életén, hogy ez a Kornya Mihály valamikor óriás ébredés volt, jégben merítette be az embereket. Jéget vág, vagy hogy léket vágtak, egyszerűen félelmetes, tízezrek tértek meg rajta keresztül. Nem is tudunk róla, Magyarországon. Olvassátok el a történetét. A mai baptisták közül nagyon sokan az ő gyümölcse, egy ember magja. És ennek a lánynak a nagyapja rajta keresztül tért meg, 100 évvel ezelőtt. De mai napig az atyának ez az áldása látszik az életén. Látszik a hitének a stabilitásán, hogy más mag van benne. Hogy van egy atya, és bár távoli, és bár a közvetítő közeg se volt túl jó, de nem annyira nagy áldás volt az a mag, hogy nem tudták olyan minuszra vinni, mint a mi életünkben. Látszik az életén, hogy volt egy atya, aki tényleg atyai szívvel belenyúlt, és az ő nagyapján megtért, az ő apja szintén megtér ezen keresztül, nagyapján keresztül, és az apján keresztül megtér ez a lány is. És fiatal lányként elmondta, ő eldöntötte, jöttek fiúk, mert szép volt, tetszetős, elhajtotta őket, azt mondta, neki csak keresztény lesz. És meg akkor nem volt gyülekezet, semmi. Mert ott volt ez az alap. Értitek? Erről beszélek. Atyai áldás. Tehát akkor mondom, hogy... És akkor visszatérve itt Jákobra, meg Ézsaura. Nagyon érdekes, Zsidó 11-ben azt olvassuk. Itt hősei. Zsidó 11:20-21. Hitáltal áldotta meg Izsák az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Érdekes, hitáltal áldotta meg Jákobot és Ézsaut. Tehát Ézsaut is megáldotta később, olvassuk. Hitáltal. Működött a hit Jákob életében, pedig azt hitte Izsák, hogy Ézsaut áldja meg. És ami ott utána való versben van, az viszont nagyon tanulságos. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát, botja végére hajolva imádkozott. Ézsaunál elhal a hit. Nem adja tovább a hitet. Csak Jákob. Jákob tehát atya. Fiúból atya lett. Tehát, hogy jó helyen landolt az áldás, azt abból látjuk, hogy Jákob megáldja is, hogy továbbadja. De Ézsau nem. Ézsau ezt nem olvas. Ő átveszi az áldást, bár valószínűleg beteljesedik rajta ez az áldás, és tényleg önálló királyság lesz Edom királysága. Le is, elolvasok a királyi könyvében, le is dobják magukról az izraeli igát, de nem adja tovább az áldást. Csak Jákob. Ez a hit szellemének generációra, generációra való átszármaztatása, megáldása. Az Isten ismeretnek, az Isten közvetítő közegének ez az eszköz, ez az atyaság, ez az, hogy generáció, generáció, feljebb és feljebb jut az Isten ismeret. Honnan indul ez? És Ábrahámtól. Abrahám a nulladik generációs hívők példája. Az ő szülei nem hívők. Nagyon későn jut hitre Ábrahám, és egy olyan helyről, egy olyan állapotból indul ki, ahol ő nem örökölhette meg az atyai áldást. Ott is hagyja őt Háránban. Ott hagyja. Megy tovább. Mert egyszerűen Isten többre hívta őt el. És ami miatt Istennek a választása nem másra esett, annak van bizonyosan több oka is, de egy biztosan, amit tudunk az igéből. Az 1 Mózes 18-ban azt olvassuk a 19. verszakban, hogy Isten azért választotta ki Ábrahámot, mert tudja róla, hogy megparancsolja a fiainak, hogy megtartsák, és hogy megőrizzék az Isten parancsolatait. Tehát tudta Isten Ábrahámról, hogy ő valóban atya lesz, a hit atya. Benne megfogan ez a hit, küszködik, szenved, lefekteti az alapját a hitnek, a Ábrahám. Egy olyan közegben, ahol más nem jutott ilyen hitre, persze Isten megerősíti mondjuk Melkisédeken keresztül is, de egy biztos, hogy Ábrám nem ment Gyülibe, nem volt mobilszám, 10 darab pásztor is, vagy valaki, akiket megkérdezhet, ő fekteti ezt a szenvedés, kínlódás, húsvér ember volt ez az ember, tele kérdőjelekkel, gondokkal, vajon az Isten szólt-e, vagy sem. Ne gondoljuk, hogy ezek szupermenek voltak. Húsvér emberek voltak ezek. Húsvér problémákkal, Ábrámnál is ugye megingott a dolog, behívta ugye a szolgálónőt, hogy hát akkor azon keresztül működik a dolog. Egyszerűen ne gondoljuk, hogy ezek szupermenek voltak. De azért választotta is Isten, mert tudta, hogy meg fogja parancsolni, és továbbadja. És amire Ábrahám eljutott, az továbbadja Izsáknak, ő továbbadja Jákobnak, és így eljut ez a hit, azt gondolom hozzánk is. Na ez, azt gondolom, hogy ez kihalt, és ma már ez nagyon kevéssé számít, ma már szépeket tudunk mondani egymásnak. Péter például azt mondja, egyébként nem véletlen, ugyanaz a Péter, aki azt mondja, hogy hiába valóságot örököltünk az atyáinktól, ugyanúgy azt mondja, hogy ne átkozzatok, hanem áldjatok, mert arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Meg kell tanulni ennek a generációnak újra áldást szólni. Hadd mondjak valamit, zárójelben. Jó kívánság és áldásmondás nem ugyanaz. Jót kívánni mindenki tud. De áldás mondani csak azt tud, akiben ott él az áldás. Aki már eljutott erre. Ami már a sajátja. Amire én eljutottam, küzdelmem, kínlódásom van benne. Nem megtanultam. Nem végighallgattam az összes jó kis CD-t, meg dicsérőtök kazettát, hanem benne van a kínlódásom, az izzadságom, a csalódásaim, a kudarcaim, az újra való fölállásaim, és megértettem, és ezt mondja Péter, hogy ebből a saját biztos meggyőződésből nem fogtok könnyen kiesni. De ez saját meggyőződésre kell jutni ebben a dologban. Akkor tudok áldást szólni. És Péter azt mondja, egy új generációnak kell jutni, akik áldást tudnak körül. Meg kell tanulnunk újra áldást mondani, hogy később majd az utánunk levő generáció ne a mínuszról kezdje, Én hiszek abban, hogy akik most fiatalok és most hívők, azok majd sokkal többre viszik, mint mi. Bízom benne. Nagyon remélem. Nem lehet, hogy ne vigyék többre. És higgyétek el, hogy egy dzsungelben ott áll az ember, nincs betonút, nincs leállósáv, hanem a dzsungel van. Macsétával borzasztó nehéz menni. Az első embereknek kivágni a hitet egy családban, újraindítani, újra generálni a hitet borzasztó nehéz. Én nulladi generációs hívő vagyok. Nem, apám kommunista volt. Anyám se itt, az ő apja se. Egyszerűen így éltünk, vagy ha hittek is, az nem volt élő hit. És most fektetjük le. És az a rengeteg özönvízszerűen utánunk jövő sok átok, az bennünk lesz gátja. Azt gondolom, hogy ami miatt mi kínlódunk, szenvedünk, az azért van, mert nyom a generációs bűnök, generációs átkok, egyszerűen mind a mi generációnkat, az elsőt nyomja, mint Ábrahámnak is az életébe. Ezért azt gondolom, ez egy kínlódás. Újra felfedezni Istent, az atyát. Bár Gyuri bejárunk 20 éve, de most fedezzük föl. Igen. Mert egyszerűen nem örököltük ezt meg. Remélem, hogy én a gyerekemnek egy jobb Isten képet adok. Hogy nem azt látja, hogy majd mindjárt tékozó fiú kapcsolatban van, amit nem kell látni. Mert úgy gondolom, hogy lehet ebben. Tehát jó kíván, nem jó kívánság. És tudjátok, mit vettem észre? Jézus meggyógyítja a betegeket, megszabadítja a foglyokat, 38 éve, nem tudom hány éve beteg, de ezek mind felnőtt emberek. A gyerekeket megáldja. A gyerek még nem lelki beteg, még nincs baja, még nem beteg. De egy dolgot lát Jézus, hogy nincs ott az atyák áldása az életében. Hogy úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nem ismerik Istent. És ha hiszünk abban, hogy Jézus egy 38 éve beteget meggyógyít, és az meggyógyul. Ha megáld valakit Jézus, az meg van áldva. Tehát az a gyerek, akire Jézus tette a kezét, nincs benne az igében. Talány. De mégis azt gondolom, a többire azt látjuk, hogy történtek dolgok. Az a gyerekek, akik felnőttek, szerintem az atya áldását pótolta be Jézus. Hogy látta, hogy nőnek fel ezek a gyerekek, és nincs az atya áldása rajtuk. És Jézus bepótolja, mert azt mondja az ige, hogy örökkévaló atya. Ézsaiás próféta. Jézus atya is egyben. Megáldja őket, mert azt mondja, nektek nem gyógyulni kell, nem lelki bajotok van, nem fizikai problémátok, de nincs atyai áldás. Nem tudj, minuszról indultok majd. Kiléptek az életbe, és Jézus megáldja őket a hit szellemével, hogy újra higgyenek. Szerintem ezekből az emberekből nagy hívők lettek. Csak én mondom. Nem az Úr. De ezért gondolom, hogy ez van, hogy Jézus megáldja őket, hogy az atyai áldás befutolja. Tudjátok, az atyai áldásról János is beszél, ismerjétek az igét, amikor a gyerekeknek ír, ifiknek, meg az atyáknak ír. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyerekeknek és az ifiknek, kétszer mondja, hogy írtam nektek és írok nektek, mind a három kategóriának, de az atyák üzenete mind a kétszer szó szerint ugyanaz. Azt mondja, írtam nektek és írok nektek, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Másik két kategóriának más az üzenet egy picit, de náluk szóról szóra, úgy tudom a görögben is, betűről betűre ugyanaz. Ami az atyák legnagyobb áldása lehet, az nem valami sok dolog. Érdekes módon úgy hiszem, hogy ami a legnagyobb atyai áldás lehet, hogy ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Érdekes módon növünk, vagyunk ifjak, egyre több az ismeret. Ahogy megy előre az élet, és az atyasság kifejlődik bennünk, ez kezd szűkülni, és már csak egy dolgot ismerünk a végén, aki kezdettől fogva van. De akkor mindent ismerünk. Ezért van ez, hogy egy atya, és én nem vagyok még atya, csak apa, még bízom benne, azért lesz belőlem jó atya is, de egyszerűen azzal a nyugalommal tud ülni a gyülekezetbe az utolsó sorba egy atya, és nálunk nincsenek atyák. Mi ugye, amikor jön egy háborús időszak, lerágjuk a 10 körmünket. Legalábbis én sokat szoktam aggódni. Bár Jézus azt mondja, ne aggódj. Tehát, megmondom őszintén, én fizikailag tönkre mentem a gyülekezet dolgaiba. Idegileg is volt nagyon rossz dolgaim, nem mondom el. De higgyétek el. Tehát teljesen volt, hogy rosszul lettem, Isten tisztelt közben, úgy vittek el. Egyszer ide el lehet jutni, nem dicsekszem ezzel, az én bajom is, meg a bűnöm is, hogy nem tudtam ezt átadni. De tudom, hogy egy atya csak ott ülne, és azt mondja, ne aggódjunk. Én ismerem Istent, átmentek ezen a korszakon is. Ez a meggyőződése, ez a nyugalma tud igazán egy atyai módon bennünket befedezni, ami belőlünk nagyon hiányzik. Ezt fektetjük majd le, de talán 20-30 év múlva, amikor mi fogunk hátul ülni, totyogós emberek leszünk, és majd a mostani fiatalok viszik lendülettel a gyülekezetet, mi leszünk azok, akik azt fogjuk mondani, hogy ne aggódjál. És tudjátok, más az, amikor egy atya mondja, meg más az, amikor én mondom, aki magam is aggódok sokszor. És igaz, amit mondok, de más az, amikor úgy mondom, hogy közben tényleg nem aggódok, mert ismerem azt, aki kezdettől fogod. Ismerem Isten, tudom, hogy nagyobb mindennél. Az a tudásom mögött, ami egy élettapasztalat. Na, ez az áldás nagyon kell. Úgyhogy talán az atyák legnagyobb áldása, ez az egyetlen mondat, ami náluk ugyanaz, nincs új üzenete Jánosnak, az atyáknak, nekik ugyanaz, a fiataloknak egy picit más az üzenet, a gyerekeknek egy picit más az üzenet, ismertek az atyát, legyőztétek a gonoszt, lefogva tartjátok a gonoszt, de az atyáknak szóról szóra ugyanaz az üzenet, nincs új üzenete az atyáknak ez az üzenet, hogy ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Ez az áldás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok probléma, tehát erre vezethető vissza, hogy valahogy az atyaság kikerült, és Istent se ismerjük talán úgy, ahogy kellene. Az Efézus 4-ben van egy ige, az úgy hangzik, az Efézus 4:20. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Tehát kérdés, hogy vajon hogy kaptunk Istenről tanítást? Mert ez nagyban meghatározza az egész hívő életünket. Hangsúlyozom, nem bárkit is akarok bántani. Az előző generációt, mert nehogy valaki ezt vegye ki belőle. Vagy milyen az Isten képünk? Én úgy látom, hogy Isten, tehát Istent a gyermekem rajtam keresztül fogja először megismerni. Lesz majd egy személyes ismerete, hála Istennek, mert az majd rendbe teszi a torzításokat. De az, hogy amikor mondom neki, hogy ő szerető atya, vagy elimádkozzuk a mennyei atyához az imát, hát ő azonosítani fog engem vele. Mert én is neki apja vagyok. Egy gyerek nem tud úgy gondolkodni elvon dolgokban. Egy gyerek, ezt Isten úgy rendelte, hogy az apák, a földi apákon keresztül fogja egy gyerek először megtanulni, hogy milyen a mennyei atya. És ha ez a földi apa egy alkoholista, otthon az anyját verő ember, akkor ezt az Istent meg fogja utálni. És mondhatják neki, hogy nagyon jó az Isten, de nem fogja ezt megélteni. Mert azt mondja, hát az apám erről beszél, de mégse úgy él. Vagy az apám is, aki atya, és a szó ugyanaz, arról koppintom le, hogy milyen Isten. És nagyon-nagyon veszélyes dolog ez is, családban és a gyülekezetben. Hogyan építjük fel az Isten képet? Nekem még azt is mondták megtérésemkor, mondom, nem bántok senkit, csak jelenségeket mondok. Isten tisztelet előtt nem szabad fölvenni a telefon, mert lemegy a kenet rólunk. Úgy mentem Isten tisztelet, hogy az arcomon, nem tudom mi ez, nem vagyok orvos, lehámlott az arcom, annyira féltem. Nehogy valaki fölhívjam. Kipirult, ilyen piros bőrpír lett az arcomon. Rettegéssel mentem gyülekezetbe. Vagy egyszerűen imádkozni kell, én nagyon jó katona lettem volna, fölkeltem én 3 órakor is imádkozni, tényleg, volt, hogy bejártam Budapest, 3-kor keltem imádkozni, imádkoztam fél órát, 3 órát, mentem vonaton, olvastam az igét. Egyszerűen, amikor valamikor elaludtam be, akkor bűntudatom volt, hogy úgy mentem Istenhez, hogy Isten, bocsáss meg nekem. Isten meg mondja, mit bocsássak meg? Örülök, hogy itt vagy. Mint a gyerekem reggel, mondjuk 2-4 órával később kell, és bűntudattal jönne hozzám, bocsáss meg, apa. Eszébe nem jut ez. És egyszerűen ezek a momentumok olyan erősen belénk súlykolták, hogy nem úgy tanultuk a Krisztust, ahogy ő van. Ismeritek a történetet, haszontalan szolga. Történet, Lukás 17. Ismeritek, amikor mondjátok, az haszontalan szolgák vagytok. Tehát amikor kint dolgoznak egész nap, mezőn bejönnek, és azt mondja Jézus, nem azt mondja neki majd, hogy gyere ülj le és egyél velem, hanem gyere szolgálj föl nekem. És mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, mert azt tettük, amit nekünk parancsoltak. És emlékszem erre is, amikor tanították, hogy milyen haszontalan keresztény, munka utáni szolgálat, stb. És úgy éreztem, hogy hasznosnak kell lennem. És ma már tudom, hogy ez nem igaz. Egyrészt tudom az igei magyarázatát, hogy nem erről szól a sztori. Másrészt tudom, hogy Isten sem ilyen. Valóban Isten a hasznunkat keresi. Persze. De nem ettől vagyok értékes. A történet feloldása egyébként az, Az eredetit nézzétek meg, akinek van lehetősége, nézem utána, ez igazolhat engem, ha ez így van, hogy adósabb szolgákról van szó. Egész nap, amit dolgoztak, lényegében csak visszaadták az Úrnak, amit már kölcsönkértek. Ezért haszontalan szolgák, mert nem termeltek hasznot, csak visszaadták, amit már egyébként kikaptak bérben. Nem azért haszontalan, mert egész nap gürizel, és még este is gyere, és akkor menj tönkre ebbe, hogy mikor leszek már végre hasznos Istennek, hanem azért haszontalan, mert nem termelt hasznot, csak visszaadta, értitek? Tehát ha valaki köllem kölcsön kér, és elhívom, hogy akkor dolgozz le, akkor nem hasznot termel, hanem visszaadja a milukat, amit kiásott, visszatermel. Nem azért haszontalan, mert ő az, hanem mert nem termelt hasznot. Tehát nem egy pejoratív, erkölcsi tartalma ez. Tehát ez a feloldása. És akkor kezdenek hasznot termelni, amikor nem pénzben kifejezhető munkát végeznek, hanem felszolgálnak az Úrnak. Onnan kezdik már pozitívba menni a mérleg, de a lényeg nem az, hogy ti haszontalan emberek vagytok. Egyébként én hiszek abban, hogy szolgálmasnak kell lenni, következetesnek kell lenni, és a többi, de nem hiszek abban, hogy a törvény, hogy úgy kéne összekötnünk az igéket, hogy azzal olyan csomagot tegyünk a hívők nyakába, hogy abba belerokkanjanak. És lehetnek nagyon hűséges, jó hívők, jönnek gyülekezetbe, mert a lelkiismeretüket már megfogtuk. De valójában boldogtalan keresztények. És nincsenek, ennek nincs értelme. Annak van értelme, amikor a hívők hazamennek, és neki személyesen van kapcsolata az Atyával. Nem rajtam keresztül. Hogy én ebben csak egy olyan vagyok, mint egy pincér. Laci, szerintem a jó pincér az, akinek nem veszük észre a tény, vagy csak a ténykedését veszük észre, de őt nem veszük szinte észre, nem? Egyszerűen látjuk, hogy már új teríték van, szép minden. Ő egyszerűen csak kiszolgáljuk. De nem mi vagyunk a központ. Hogy Isten nem szeret engem jobban, mint téged. Nem, nincs jobb közösségem Istennel, nem kell, hogy jobb legyen, mint neked. Csak más. Lehet, hogy én másképpen élem meg ezt a közösséget, de nem, ez nem biztos azt jelenti, hogy jobban. Isten téged is erre vezet. Mert ő szeret. Van nekem Simon, meg van Péter, ez a gyerekeim neve, Péter és Simon. Tehát nem Simon Péter, hanem Péter és Simon. Nem szeretem jobbat egyiket se a másiknál. Másképp szeretem őket, mert mások. De nem szeretem jobban. Egyszerűen a gyerekeim. Ha lenne 10 gyerekem, hát ha Isten majd csodát tesz, mert szeretnünk volna többet is, egyszerűen biztos, hogy nagyon szeretni fogom őket. És egyszerűen bármelyik beteg ugyanúgy emészt a fájdalom. Sőt, amikor betegebb, akkor mintha kicsit jobban is szeretném. Amikor baj van vele, akkor még jobban is szeretném. Hát melyik őtök az, amikor beteg a gyerek? Nem ülsz kocsiba? Mész, mindent intézel. Nem számít a pénz. Csak a szerelemhez hasonlít. Amikor szerelmes az ember, akkor nem nézi, mennyi pénze van. Akkor elmegy az esze, megveszi a legszebb virágot. Később már ugye... Elég csak hagyni az asszony menni a boltba. Vagy a... Már a nők a vásárlásért vásárolnak. A maga a vásárlás a cél. Ezt tapasztalom. Hagyni kell egy picit, és megnyugszik. Bár a nők virággal üzemelnek, ezt is rájöttem, hogy a nők üzemanyaga a virág. Komolyan mondom. Egy kis virág, és sok mindent el lehet érni. Oké. Én azt gondolom, hogy sokaknak nagyon nagy csalódást okozott a nekem is a keresztények, mert mondták, hogy Isten milyen jó, meg stb., de nem ezt éltük meg. És csalódtunk a keresztény életben, mondom, nem bántásképpen. És akkor eljutottam a tékozó fiú történetéhez, másfél évvel ezelőtt, hónapokon keresztül, éjjel-nappal olvastam. Éjszaka nem bírtam aludni a mobilomon, nézegettem, olvastam, egyszerűen Isten annyi mindent mutatott ezen keresztül, és aztán egy kérdés volt számomra, amiből kiindult az egész gondolkodás. A történetet mindenki ismeri, ugye? Hadd tegyem hozzá, most már nem hívnám tékozó fiú történetének, én most már azt mondom, hogy a hűséges atya története. Ez az atyáról szól. Ez nem rólunk szól, ez az atyáról szól. Szerintem. Tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy ő róla. Onnan indult ki a gondolkodásom, hogy itt van nekünk ez az erkölcsileg, hát erősen vitatható fiatal csávó. Történet végén gondolkodtam el. Akárhogy nézem, történet végén ez a fiatal fiú ez olyan mély kapcsolatban lett az atyával, hogy döbbenet. És akkor majd nem jött össze a kép, hát ha valaki nem érdemli meg, akkor ő az. Rájöttem egy dologra, tök mindegy, milyen az előéletünk, semmiben nem befolyásolja, milyen kapcsolatot jutunk az atyával. Ezzel nem felszabadítok bárkit, hogy akkor menjen paráználkodni, tékozolni. Egyáltalán nem. De mégis azt látom, hogy egyáltalán nincs, nem determinálja a múltunk, hogy milyen kapcsolatra juthatunk az atyával. Hát ez a fiú, amiken átment, ez döbbenet. Hát gondoljatok bele, egy felelőtlen fiú nyakába kap egy sok milliós örökséget. Mihez kezd vele? Hát pont egyszer a vonaton utaztam, hallottam ott mellettem fiatal srácot, mondta, kapott valami atyai örökséget, 500 000 forintot, ez 10 éve volt körülbelül, akkor még ez nagy pénz volt, most is az mondjuk. Azt mondja, csináltuk egy egyhetes háziból, itt hoztak prostituáltakat, minden, azt mondja, tök jó volt. Oda az atyai örökség. Na, ez a tékozló fiú az így élt. És gondolkodtam, hogy hogy lehet ez? Hát uram, itt vagyok én, jobban behelyettesíthető egy fokkal talán az idősebb báty helyzetébe, és ugyanazt érzem, mint az idősebb báty. Lövésem nincs róla, hogy kivel élek együtt. Lövésem nincs róla. Ott élek együtt az apámmal, de fogalmam nincs, hogy ki ő. De talán a történet enged is sejtetni, hogy ő is jobban megismeri az apját. Ezen gondolkodtam. És aztán rövide fogom, hogy tényleg végére jussak a dolognak. Rájöttem, hogy árva vagyok. És arra is rájöttem, hogy egy csomó szellemi árva van az egyházban. És aztán elkezdtem erről tanítani, és azt láttam, hogy a hívők rájönnek magukra, meg beszélgettem sokakkal, akik, hát nem sokakkal, de többekkel, tehát tucatnyi emberrel, akik 10 év óta nem járnak gyülekezetbe, és kérdezték, hogy vagyok, és akkor egy dologról tudtam beszélni, mondtam, Istent másképp látom. Eddig is olyan szerettem szolgáltam, de látom, mint atyát. És azt látom, hogy mind egyszerűen, nem azért, mert én mondom, mert én kitalálom a spanyol viaszt, nem találtam én föl semmit. Nem mondom, hogy ez olyan korszakalkotó, hogy utánam kell jönni. Nekem nincsenek ilyen ambícióim. Én azt akarom, hogy kövesden jobban menjenek a dolgok. Ennyi az összes vágyam. Na, Isten oda helyezett. De elmondom az embereknek, és látom azt, hogy megnyúlik az arcuk, hogy 10 évben nincsenek az Úrban, bolyonganak itt ott világban vannak, és soha nekik így senki nem értette meg, hogy őket Isten szereti. És rájöttem, hogy egy csomó ár van az egyházban. Van mobiltelefonunk, bárkit fölhívhatunk, interneten skype-olhatunk, olyan távol vagyunk egymástól, aminek soha az életben nem voltunk. Soha. És ugyanilyen távol kerülünk, egyre többet tudunk, hát nem tudom, mennyi keresztény könyvetek van otthon. Nekem már egy szoba tele lenne szinte, ha nem adnám kölcsön, de nálunk általában nem jön vissza. Tehát nálunk ez van, új hívőknek odaadom, lelkére kötöm, hogy holnap már nem emlékszem, nem jön vissza. Gyerekpénz alaptanításaiból legalább már vagy 15 így elment. De nem baj, legalább olvassák. Rájövök, hogy árvák vagyunk. Tudjunk mindent, de egyszer azt érzem, hogy magányos vagyok, borzasztóan. Vannak nagyon jó barátságok vannak a gyülekezetünkben. Gyülekezetünk nagyon közvetlen. Készültem én is Zakóval, Pulcsival, nem tudom milyen itt a fölállás. Mi nem vagyunk nyakkendős gyülekezet, ti sem, hál' Istennek. Így a nyakkendőig nem jutottam el, de hoztam Zakót, nehogy esetleg... Kérdeztem Lajost is, hogy... Mondta, hogy ne aggódjak, nem, ti sem. Tehát, értitek, tehát mi nem vagyunk, mi nagyon közvetlenek vagyunk. Egyszerűen lehet odajönni, kérdezni, megkérdőjelezni, tehát nem csinálom ezt a tekintélyesdét. De mégis soha senki nem kérdőjelezte meg, hogy ki a vezető a gyülekezet. Soha nem volt lázadás. Egyszerűen úgy érzem, hogy sikerült megvalósítani valami olyasmit, ami érdekes, hogy nem hangsúlyozzuk, de mégis működik. De ezeken én azt érzem, hogy nagyon sok az árva. Én is az vagyok. És a tékozó fiú történetéből megértettem azt, hogy Isten vissza tud fogadni. És az a két ember, ez a két fiatal, ők hívő emberek. Ők nem világi emberek. A tékozó fiú történetét nem lehet egy bűnös emberre ráhúzni. Nem lehet. Ezt az atyánál már élt hívőkre lehet ráhúzni. Én így gondolom. Tehát kérdés, mi volt a főbb különbség a két fiú között, nem erkölcsi vonatkozásban, erkölcsileg aztán nyilvánvaló volt. Vagy mi volt az oka, ez a két kérdés foglalkoztatott, hogy a fiatalabb fiú jobb kapcsolatra jutott az atyával, és ez a fajta árvaságai megszűnt. És aztán így jutottam el a gondolatot, hogy hát úgy tűnik, hogy tök mindegy, honnan jövök, a kapcsolat lehetséges. És aztán láttam, nagyon sok, az atyaság is nagyon sok dolgot megértettem, többek között az is, hogy Isten, ha ebbe a történetben Isten behelyettesíthető az atya személyében, akkor az atyaság az az elengedéssel kezdődik. Hogy elenged. Hogy Isten egyszerűen nem felelőtlen Isten, de mégis elengedi. Hogy amikor kikérte ez a fiú idő előtt az örökséget, akkor az atya odaadta neki. És elengedte, bár tudta, hogy mire jut el. És még egy dolgot megértettem az atyánról, aztán elmondom a fiú történetét, hogy én látom, hogy a fiú azon a legmélyebb, amikor büdös volt, szutykos, parázna, tele volt, minden gonosz lelki ismerete, még jó, hogy nem jutott eszébe, hogy öngyilkos legyen, ma sajnos az ördög már ezt teszi. Egy dolgot tudott. Nem tudott ő már semmit, de egyet tudott, hogy hol találja az apját. És rájöttem, hogy az atyaság a legstabilabb pont a világ mindenségben. Tök mindegy, hol vagyok, azt tudom, hogy ő ott van. És hogy én mennyire jutottam messzire, az nem érdekes, mert ő ott van. Őt meg lehet találni. A legstabilabb pont. A mennyei atya a legstabilabb pont a világűzésre. Józan mehetünk. Szutykosan, paráznál, minden gonosz. Hát a zsidóknál az ilyen ember már százszor megkövezték volna. Na. Az első dolog, amiben azt gondolom, hogy ami miatt erre a kapcsolatra eljuthatunk, az első dolog. Ez lesz a könnyebbik. A fiú magába szállt, azt mondja a történet, hogy a történet egy pontján a fiú magába szállt. Össze tudott törni. Ezt én úgy nevezem el, hogy ez a fiú éveken, vagy nem tudom mennyirőn keresztül, minden tettével egyre távolabb került az apjától. Az összetörés az a pillanat, amikor az ember élete megfordul, és ettől kezdve már közeledek. Egy fordulópont. Az életemben. Az összetörés az egy nagyon gonosz állapot. Nagyon mélyre kell jutni, az ember tényleg össze tudjon törni. Saját szutykos, mocskos bűnei, sokszor hibái juttatnak bennünket ide. De az ige megtisztulása is azt mondja, hogy mint a hétszer tisztított arany. Tudjátok, hogy tisztítják az aranyat? Tudjátok. Fölmelegítik, megolvad, följön a salak és leengedik. Tudja, az arany van gyűrűtök biztos. Ez itt olvadt arany? Nem. Akkor megolvasztják, az egy merőben más állapot. Amikor összetörünk, akkor nem ez vagyunk. Az egy teljesen más állapot. Amikor kiégnek belőlünk dolgok. Ez a könnyebbik. Tehát magába száll. És a Biblia nagyon sokat beszél Zsoltárban, 51-esben, amikor Dávid is megtér, azt mondja Dávid, az összetört, Isten előtt az összetört szellem a kedves áldozat, az összetört és összemorzsolt szívet nem veted meg, Istenem. Ezt úgy fordítom, hogy kellene fordítani, mert ugye ott összetört lélekről van szó, de szellem. Hogy egyszerűen a legbensőm is összetörik, és hozok egy döntést, hogy a saját erkölcsi, Istentől eltávolító állapotomat képmutatásaimból megtérek. De ez nem az ilyen gyülekezet belőle jövés megtérés. Hogy elmondok egy imát, aztán mondják a tesók, az már megtért egyszer-egyszer. Hát igen, de most visszajön Jézus, mi lenne? Ne, ez nem megtérés. Én már nem hiszek ebben, úgy abban a formában. Egyszer abban hiszek, amikor az emberek tényleg szívükből megtérnek. Végig passzírozzuk őket a rendszeren, bűnvallás, megtérés, vízkeresztség, vagy mindegy milyen sorrendben, mindegy. Persze jó, mindenki megvallja, meg stb., de hogy belül van-e bűnbánat, azt már elősen kétlem sokszor. Tényleg bűnbánó szívvel jön-e? Összetörés. Nincs összetörés, az nem bűnbánat. Tehát ez az egyik, erről nem akarok hosszan, mert tényleg Jézus beszél arról a Márk evangéliumában, hogy nem tudtak megtérni az emberek, mert azt mondja, a szívük kérges volt. Kemény, úgy vagy meg volt keményedve a szívük. Szóval szerint azt mondja, kérges, érzéketlen volt. Egyszerűen érzéketlen már az ember Isten dolga a bűn miatt. Egyszerűen Isten ezért sokszor hagy bennünket összetörni. Jób könyvét is nagyon sokat gondolkodtam. Na, az még egy külön érdekes történet. De csak annyit mondok el, hogy Isten meg akarta áldani Jóbot. Jakab levélből nekem ez lőnik ki, hogy az Istentől való végét, amiben Isten bevezette, láttátok. Egyszer Isten meg akarta áldani, ezért belengedte ebbe. Isten sosem rövid távon gondolkodik. Ha megfed, az fáj. Pillanatnyilag ugyan nem kellemes, de utóbb sose gondolkodik Isten rövid távon. Azt mondja Jézus, ha jobb szemed botránkoztat meg, válj ki. Inkább menj fél szemmel a mennybe, mint két szemmel a pokolba. Pillanatnyilag ez fáj, de inkább menj a mennybe. Az összetörés lényege nem az, hogy tehát még ebben a nagyon nehéz állapotban is, egyszerűen tényleg nincs mese. El kell dönteni, hogy most már nem elfele megyek az atyaházától, hanem visszafele. Ez az egyik. Tehát a kérges szív megoldása az, hogy össze kell törni. A másik, és akkor erről veszek egy picit, nagyon picit hosszabban. Érdekes módon a fiatalabb fiúnak eleve jobb atyaképe volt. Tuti. Két dolog. Egyik. Hányszor nevezi az idősebb fiú apjának az apját? Ne nézzétek a Bibliát. Egyszer se. A fiatalabb fiú ötször. Szerintem ez mutat valamit. Ez a fiatalabb fiú, ennek volt egy egészségesebb istenképe. Hát pont ezért mer kérni olyat, amire joga, nincs joga még igazából. Tétezzük fel, az én apám, ha még élne, egy nagy vállalat igazgatója. Ahol én dolgozok. Kapok fizetést. Oké. De oda megyek este az apámhoz, hogy apám, ugyan kapok 200 ezer forintot, vagy mit tudom én, de kellene, szükségünk lenne, mit tudom, egy mosogatógépre. Ebből a pénzben nem tudjuk megvenni. Két dolog lehetséges. Apám vagy úgy viszonyul hozzám, mint főnök, és akkor elhajta. Azt mondja, vegyél fel fizetés előleget, vagy hitelt. Vagy apaként viselkedik, és azt mondja, bár nem érdemlene, nem megdolgoztál, de most nem mint munkásomnak adom, hanem a fiamnak. A fiamnál meg nem mérlegelem a dolgot. És nézzétek meg a helyzetet, hogy ugyanez. Hogy a fiatalabb fiúnak eleve jobb volt az Isten képe. Egyszerűen apaként látta az apját, ezért tudott úgy viszonyulni hozzá, hogy kért olyat is, ami egyébként jogilag még nem az övé, nem járt neki. És tulajdonképpen ez a fiatalabb fiú ebből a jobb gondolkodásból jutott mélyebbre, érdekes módon. Mert úgy érezte, akkor ő ezt megteheti. És nagyon érdekes, ugye elveri a pénzt, meg paráználkodik. Még ebből azt is látom, hogy amikor a fiú elkezd visszamenni az apjához, akkor nem egy repülőre ül, vagy helikopter, hanem végigjárja azokat az életállomásokat, ahol ő bűnözött. Szembesül a saját bűneivel. Hogy itt paráználkodtam, ott loptam, ott csaltam, ott hazudtam. Hogy meg kell tanulnunk szembesülni a saját bűneinkkel. Amikor nem tudok szembenézni, hogy itt, ezen a helyen derohadt dolgot csináltunk. Ha ezt ki akarom kerülni, sose fogok tudni helyreállni. Tehát az összetörés lényege még az, hogy ugyanazokat az állomásokat fordított irányba végigjárom. Értitek? Tehát, hogy ahol ő... De a lényeg az, hogy emiatt jutott ő, mert egyszerűen érezte ezt a szabadságot, amit csak a fiak éreznek. Hogy szabad vagyok. És nem volt meg hozzá az erkölcsi tartása, a jelleme nem nőtt föl még hozzá, ezért rosszul élt ezzel a pénzzel. Mert lehet, hogy ő mondta nagymellénnyel, majd én vállalkozok, apám, nézd meg egy két év múlva, sokkal több pénzem lesz. Lehet, hogy ezt mondta, mint Péter is, hogy ők ugyan megtagadnak, de én biztos nem. Nem kellett el 8 óra már esküdözött, hogy ő nem ismeri Jézus. Tehát lehet, hogy verte a mellét, de nem volt meg a jelleme, megrecsent benne ebben a sok nagy pénzben, és egyszerűen ezért hiába ismerte jobban az apját, lement oda, ahova lement. Tehát amit mondani akarok az, hogy jobb az Isten képe a fiatalabb fiúnak, és egyszerűen azt látom, hogy ebből fakad az, hogy tulajdonképpen oda jut, de pont ez a kép az, ami nem változik meg, a legmélyebb erkölcsi állapotában is. Ez a kép menti meg őt. hogy tudja, hogy ez az apja ott van. És már arra nincs hite, hogy fiú legyen, már pénzileg sem, mert az ő örökségét ő elverte. Ezért mondja az apja az idősebb fiúnak, hogy mindenem a tiéd, mert a fiatal a fiúnak már nem volt pénz. Kiadta. Azt mondja, elég nekem, hogyha én egy szolga leszek a többi között, csak hadd legyek közel hozzád. Na ez az, amire Isten nem képes. Hát tudjátok a történetet, messze meglátja az atya, ebben még azt is látom, hogy egyszerűen, de ti is tudjátok, hogy várja őt az apja vissza. És nagyon érdekes, ott is mondja, apám, védkeztem még, és nem vagyok méltó arra. Regéri a fiú azt, amit gondolt őszintén mondani. Meg se hallja. Egyszerűen Isten a helyreállítás Isten. És azt mondja Péter evés, amit az elején mondtam, hogy drága vérem váltattatok meg az atyáitoktól örökölt hiába való életek. Tehát a megváltás része az, hogy helyreáll az atyaság. Na, és akkor a fiat, nézzük az idősebb bátyját. Apját nem nevezi atyának. De magáról mond valamit. Hogy azt mondja, folyamatosan itt szolgálok melletted, az eredeti azt mondja, rabszolgálok. Minek látja magát? Rabszolgának. Akkor minek látja az apját? Főnöknek. Hát egy elnyomó, rabszolga. Én rabszolga vagyok, akkor ő az én uram. Milyen Isten kép ez? Emiatt van az, hogy azt mondja, te sose adtál nekem. Persze, mert nem mehet kérni. Te egy rabszolga mikor megy oda az úrhoz? Hogy adj már egy kis vigadnivaló marhát, barátaim ad vigadjak. Egy rabszolgát nem fog tenni. Egy rabszolga nem mer kérni Istentől, mert nem méltó rá, úgy érzi. Nem azért nem méltó, mert nem méltó, hanem mert ő így látja magát. És így látja Istent. Ezért mondtam azt az elején, hogy János, amikor így definiálja magát, hogy akit az Úr szeret, ez nagyon-nagyon meghatározó. Hogy látom én magamat? Mert nagyban meghatározó, hogy hogy látom Istent, vagy fordítva. Ahogy látom Istent, az nagyban meghatározó, hogy hogy látom magamat. Honnan mentek bemerítő Jánoshoz? János 1. Két kérdés. Ki vagy te? Mit mondasz magadról? Kérdés. Ki vagy te, és mit mondasz magadról? És János mond valamit, hogy én nem vagyok a Krisztus. El tudod-e mondani, hogy mi nem vagyok? De vajon azt is el tudjuk-e mondani, hogy mi vagyok? És figyeljetek, én azt gondolom, hogy mi úgy lettünk nevelve, hogy jó rabszolgák vagyunk. Parancsolták, megtettük. Azt mondták, a hó piros, akkor piros a hó. Mert ezt mondták a vezetők, mert a gyülekezetben ezt mondták, megtanultunk engedelmeskedni. Megtanultunk erkölcsös életet élni. Megtanultunk úgy élni, ahogy parancsolják, hogy jó emberek legyünk. De emiatt, hogy mindig így éreztük magunkat, hogy mi csak egy rabszolgák vagyunk, nem tanultuk meg, hogy Isten ő egy szerető atya. Sosem merünk kérni Istentől, nem merünk egy picit ellazulni. Most nem kell görcsölni, most hagyd egy picit, most ne görcsölj, ne erőlködj. Csak egyszer hagyd, hogy Isten megszeretgessen, meggyógyítson a szeretetet. A parakleitosz, ami a Szent Szellemnek a másik, mert Jézusra is akkor ezek szerint ez igaz. Én úgy értem, hogy az azt jelenti, hogy bizalmas beszélgetése magához hív. Magához öl, leül, bizalmasan beszélget. Az nem csak vigasztaló pártfogó, hanem egy ilyen bizalmas körbefogadó. Hogy Isten egyszerűen nem látjuk így. Szent Szellemet is letettük arra a szintre, amire le lett téve. Mondom, nem kritizálok, csak mondom, hogy ebből fölépültünk, mi jó rabszolgák lettünk. Ha azt mondták, csináljuk, csináltuk. És nem csak valamelyik gyülekezetre igaz, hanem egyszerűen így növünk föl. És pikkelünk azokra, akik meg jönnek olyan háttérbe, ami jönnek, és beül a gyülekezetbe, megtér, még mocskos meg minden, de egyszer látszik, hogy Isten megszeretgeti. És irítség jön, hogy én szolgáltam, én tettem, és belekerülünk ugyanebbe a helyzetbe, hogy hogy lehet? Hogy lehet, hogy ez az ember tegnap jött be, és Isten megszeretgeti őt? Nem csak azért, mert sír, bár szerintem az is sokszor nagyon, tehát hogy az ember hogy tud egészségedre otthon, hogy a közösségben és Isten előtt tud érzékenyedni, de látom rajta, hogy Isten a kegyen boldog. Én meg itt vagyok, szolgálom Istent, és keserű vagyok. Biztos teszek bűnöket, de frusztrált, tele vagyok keserűséggel, csalódással. Jön a világból, most jön, egy csomó ember jött vissza a gyülekezetbe, a világból boldog. Nem tud semmit, 10 éve nem jár gyülekezetbe, viszont meggyógyítja ráadásul Jézus. Volt egy asszony, akinek nem működött a fél tüdeje, most nagyon hidegben azt mondja, nem tudott jönni gyülekezetbe, fölhív valamelyik nap, hogy egyszer azt mondja, lemegy a tüdej, érzi a tüdejében a hideg levegőt. Elgyalogolt. Azt mondja, járjunk, bizonyságot tenni, most ért meg, vissza. Éveken keresztül paráználkodtak, megcsalták az embereket. Igazságtalan? Nem, mert Isten igazságos. Én vagyok igazságtalan. És lehet, hogy én vagyok az, akinek rossz az Isten képe, juthatnék én is ide. Nem az atyával van gond, hanem velem. Rossz az Isten képen. Ezért mondom, kijelentés. Nagyon fontos. És aztán elneveztem magunkat az idősebb bátyák nevelte nemzedéknek. Olyan emberek neveltek bennünket, akik nem voltak atyák, hanem bátyák. Mint ez a fiú, ez az idősebb. Aki jó rabszolga, meg tud tanítani, hogy hogy engedelmeskedjek. Így nézek föl dolgokra, tanításokra, szervezetekre, magunkra. Hidd el, hogy kicsoda vagy Jézusban. Parancsolj, meg nem tudom, üljük, vágjuk már, mit tudom, fél éves keresztény már tud 3 órát szellemi harcolni. De imádni nem tud. Nem tud, mert nem tudja megtanulni. Azt nem lehet megtanítani. Lehet listát adni embereknek, így űzni, úgy vágni. Dávidben ez volt a csodálatos. Egyik nap lekaszabolja Góliátot, az egy véres, nyers, henteshez illő feladat. Másnap hárfázott is. Ugyanaz a kéz. Előtte nap döfött, másik nap finoman ráv. Egyszerűen Dávid nem hagyta, hogy a lelke megkérgesedjen ebben a sok háborúba. Hanem hagyta, hogy lágyan maradjon. És talán az imáinkból is ez hiányzik, hogy csak úgy leüljünk és szerelmeskedjünk Istennel. Olyan, mint a házas élet. Van szex, de nincs szerelmeskedés. Megvan az aktus, de az, hogy szerelmes lenni, az nincs. És ez nagy baj, mert Istennel is ez van. És a testvérem imádkozta, hogy aki az Úrral egyesül, az egy szellemű vele. Ott is az van, egyesülni vele. Tehát egyé válni. És egyszerűen azt gondolom, hogy talán egy olyan generáció tagjai vagyunk, akiket nem atyák neveltek, hanem bátyák, rabszolgák. Jó rabszolgák lettünk, minden meg tudunk csinálni, tényleg egy olyan generáció, akire lehet építeni, talán a miénk, 90-es évek elején megtértek, nagyon sok vezetőtestvért ismerek ebből a korszakból, nagyon jó az alap, nagyon jó, stabil, erkölcsileg, nem tudom, van tartás, van húzás, tényleg a legmélyebb állapotomban is azt mondom, kimentem a mezőre, mai napig kijárok a mezőre imádkozni, illetve most ilyen hidegben nem voltam, de mai napig kimegyek, imádkozok, kiabálok Istenhez, vagy nem tudom, könyörgök. Megvan a stabilitás, de érzem azt, hogy kell az, amit eddig nem értettem, és most úgy gondolom, hogy Isten sokkal többet tudok most belőle, mint 18 évig bármikor. Nem azért, mert én nagy vagyok, hanem mert kijelentette magát, hogy ő atya. Egy csomó görcs lement már rólam. Ma már nem görcsülök. Van még Istennek, van még. Bennem legalábbis sok van. Tehát olyan nulladik generáció vagyunk, akiknek újra föl kell fedezni a fiúságukat, és hogy atyák alig-alig vannak persze idősebb testvérek, de pont beszélgettük Lalival is, hogy valahogy nem tudom, hogy hogyan, lehet, hogy már nekünk sose lesznek atyáink. Lehet, hogy Isten azt akar, hogy mi nőjünk föl ebbe bele. Mert valahogy nekem nem megy az, hogy valaki választok atyának. Tehát úgy érzem, hogy már valahogy ez nem megy. Nem tudom, hogy lesz ez, de azt tudom, hogy nagyon nagy szüksége van a testvéreknek atyára. És örülök, hogy vannak gyerekeim, mert már legalább valamivel jobban értem a szitót. Tehát az Isten kép. Na, és akkor hogyan juthatunk el erre a jobb atya képre? Röviden. Kijelentés. Amit mondtam az elején, egyszerűen megnyílni Isten fel, és kérni Istent, hogy jelentse ki magát. Vagy arra is szükség van újra és újra, hogy Jézus kijelentse magát, úgy arra is, hogy az atya kijelentse magát. Magunkra másképp kell néznünk. János levélből csak egy rövid igevers. 1 János 4. Szereteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, mert ismeri az Istent. Rossz fordítás. A szeretet Istenből van. És aki szeret, az Istenből született. Most nem akarok rossz példát, de ez tőlem van. Lelketlen, odaadtam neki. De belőlem van, az azt jelenti, hogy a lényem benne van. Két dolgot mond, ami a Istenből van. A szeretet. Itt az ige. Mi a másik? Nézzétek az igét. Egy János. Ja, nem mondtam az ige verset? És aki szeret, az is Istenből van. Anyák. Felesége Menikő. Két baba jött ki belőle. Azt úgy hívják, hogy két baba, ha ugyanabból a méből származik, testvér. Ha egy időben születnek, ikrek. Isten szeretete is Istenből van, és én is. Vagyis én és Isten szeretete ikrek vagyunk, vagyis testvérek. Ezért van az, amikor megérzem az Isten szeretetét, akkor hazatalálok. A testvérem az Isten szeretet. 1 János 4, már becsuktam, 10-valamennyi. Egy János 4, 7. Istenből született, és a szeretet is Istenből van. Megértettem, hogy ilyen az Isten szíve. Ott született az Isten szeretete is, és ott születtünk mi is. Isten legmélyében döntötte el, ahol ő szeret, hogy onnan jöttünk mi is, hogy megteremt bennünket. Nem azt mondta Isten, hogy unatkozok, kéne valami báb előadás, hanem a legmélyéből, ahonnan jön az ő szeretete. És a Róma 8-ban mit mond az ige? Kik tudnak diadalmaskodni a nyomorúságokon? Azáltal diadalmaskodunk, aki bennünket szeretett. Csak a szeretett emberek tudnak diadalmaskodni. Akik magukhoz engedik az Isten szeretetét. És már nem csak teológia kéne legyen az agapé szeretet, hanem elfogadni, hogy Isten szeret, mert szeret. Ennyi. Mert ő a szeretet. Nincs képlet. Nem kell bűnben élni természetesen, nem ezt mondom. Azt mondom, hogy szeretés kész. Tehát ez is, azt gondolom, kijelentés, és ezt, hogy megérteni ezt, hogy Istenből jön ki. Lehet, hogy nem annyira kedvelitek, vagy nem tudom, hogy vagytok le, Anna Mendez. Van egy látása. Remélem. Rendeltem tőlük egy CD-t, azt hittem zene, de kiderült, hogy egy ilyen mennyei megtapasztalások leírása. Megengedte Isten, hogy belelásson Isten szívében. Nagyon tetszik, ahogy mondja. Belelátott egyszer csak egy nagyon, Isten legmélyébe belelátott, és látta az Isten szeretetét szüntelenül megszületni. És ez bibliai, mert azt mondja a Siralmak könyve, a legdepisebb könyv, hogy minden reggel megújul a te hűséged. Megújul nem azt jelenti, hogy kiteszem az autómat reggel, tesók éjszaka tisztára suvickolják, hanem leteszem az Opel Astrámat, és reggelre ott van egy új autó. Ilyen az Isten szeretete. Nem kisubickolja Isten, kicsit helyreáll az irányunk való reménységben, hanem megszületik újra. Újra és újra új. Nem megújított, hanem új. Új autóm lenne minden reggel az ajtóm előtt. Örülnék neki. Meg nem is, mert bejáratni mindig nehéz nem. Tehát a lényeg az, hogy új. És ott születtél te is. Nem a fejében születtél Istennek, hanem a szívében. Belőle jöttünk ki. Nekem ez annyira jó volt megérteni. Nem vagyok görögös. De mondom, nem stimmel. Nem lehet, hogy Istentől vagyunk. Hát tőlem van ez a könyv. Odaadhatok lélektelenül valakinek. Megetethetem vele az egész vagyonomat. Mégsem szeretem. Nincs bennem szeretet. Nem tőlem van, hanem belőlem. Istenből van. Ez a dolog. És aztán eljutottam még egy dologra. Abba. Jézus egyszerűen olyan dolgot mond az atyához, ami aztán végképp kiveri a biztit. Jézus nem mondja, hogy főnök, nem mondja, hogy én, de ő engedelmes volt, de mégis számára a legfontosabb dolog, ami volt, hogy Isten az ő számára abba. Na most az abba az nem egy svéd együttes neve. Nagyon híresek, erkölcsileg nem tudom, milyenek voltak. De, hát svédek, igen. Az áb, azt tudjátok, azt jelenti arámul, hogy atya. Oké. Hát ezt már az Ószövetség is mondja, több helyen is. Tehát az Ószövetség is engedi azt következtetni, hogy Isten azért talán több annál, hogy ő seregek ura, mindenható Isten, örökkévaló, Tehát valahogy sejteti azt, hogy egy picit Isten mást is gondol rólunk. De Jézus tovább megy ezen, és abbának nevezi, amiről biztos tudtátok eddig is, de az abba az a becézés. A puci. Hát amikor a gyerekem kiszól, akkor nem azt mondja, hogy apa, apám, tehát hanem apuci, apucika, anyácska, anya kell, anyácska kell, tehát amikor a gyerek mondja, az más. Nem azt mondja, fater, gyere már, töltse egy kis teát. Nem ez a tiszteletlen, lekezelő, hanem tudja, hogy én vagyok az apja. És hatalmamban áll azt mondani, hogy nem adok teát, de azt is, hogy igen. Általában szoktam adni. Játékbólba meg nem járunk emiatt, mert nehéz nemet mondani. Atyácska, apucika. Ezt a héberek, az arám, vagy a zsidók nem használták Istenre. Tiszteletlenség. Egyszerűen csak a gyerekek használták az apjukra, és csak és kizárólag még esetleg már a felnőtt korúak az ő nagyszüleikre. De Istenre használni, ezt egy zsidótól idézem ezt a dolgot, a legerősebb garancia arra nézve, hogy Jézus Istenéhez, mint atyához könyörgött, éppen az abba a kifejezés. A szó eredeti arám jelentésében kifejezetten a gyermek beszéd részét képezte, így apukát, atyácskát jelentett. Hát mondd meg, hogy apuci, édesapácska. Általában a gyermekek hívták így szüleiket, de elképzelhető még ez szó használata a felnőtteknek az időszüleikkel való érintkezésében is. Az azonban teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bárki így merte volna megszólítani Istent, ezt teljességgel tiszteletlenségnek tartották. Jézus egyszerűen, mint gyerek. És ha megnézitek az evangéliumokat, Jézus jó szolga, erkölcsös, nincs bűnben, de ami számára legfontosabb volt, az atyával való közösség. Minden erről szólt. Jézus életében minden az atyára mutatott. Minden. És oda vezet, mert azt mondja Jézus, én vagyok az út, nem a mennybe, hanem az atyához. És sajnos én nem tudom elmondani, hogy én minden esetben oda passzoltam az embereket az atyához. De jó szolga, imádkoz, gőzze, minden, ezek jók. Csak közben társítottuk egy rossz istenképpel. Mert akkor leszel jó, ha ezt megteszed. És ez nem igaz. Úgyhogy, ami a legfontosabb mondani valam, és akkor ezzel befejezem, igyekeztem a másfél órát tartani, majdnem, hogy jussunk el ide, hogy abba atya. Hiszen azt mondja a Róma levélben Pál is, hogy ez a szellem, Isten szellem, a mi szellemünk együtt mondja, hogy abba. Szerelmes atya. És amikor ezt nem azért mondod, mert ez egy szó, hanem kijelentésből, akkor tudsz úgy imádkozni, hogy nem megfelelésből és félelemből. Egyébként én eldöntöttem, hogy nem fogok sose semmit tenni emberektől való félelemből. És azért sem akarok semmit tenni, hogy valaki ellen csináljam dolgot. Ő azt mondja, hogy fehér, akkor én feketét. Hogy nem fogom így építeni a gyülekezetemet. Amikor Zoli kiment Amerikába, én eldöntöttem, nagyon sok minden ért bennünket, aminek vannak oka mi is. De eldöntöttem, hogy nem fogok így élni. És ha így nem működik, akkor én meg erre mondtam, mint amit te mondtam múltkor, akkor nem érdekel, akkor megyek Ausztráliába. Vagy Új-Zélandra. Ha így nem működik dolog, de tudatosan vetettem áldást, amikor átkoztak. Amikor tényleg ütöttek, inkább oda nyújtottam. Egyszerűen azt gondoltam, mert így megéri. És most pedig azt gondolom, megéri azt, hogy felszabaduljatok erre a kijelentésre ti is, hogy ő egy szerető atya, hogy meggyógyuljon a lelketek. Hogy ne abban keressük a dolgokat, hogy most ilyen gyülekezet, olyan gyülekezet meg. Mit tudom én? Itt akar-e látni Isten? Ha igen, akkor kész. Hol látsz engem Isten? Atyám, hol akarod, hogy csináljam a dolgokat? Mit akarsz, hogy csináljak? És akkor én azt gondolom, hogy sokkal boldogabbak lesztek ti is. Tehát az atyaság nagyon fontos dolog. És aztán rengeteg dolgot tudtok ti is. De amit én tényleg amire bátorítanám, és szeretnék, és akkor most imádkozok ezért, ha nem gond, és akkor én legalábbis befejezem a dolgot, hogy abbaként ismerjük meg őt. Szerintem engedelmeskedni már megtanultatok rég, nem? Akkor itt az ideje szerelmeskedni Istennek. Engedjük őt közel magunkhoz. Mennyei atyám, Nagyon hálás vagyok neked ezért a napért, és Uram, én köszönöm neked, amit mutatni akarsz számunkra. Köszönjük, hogy vannak titkaid. De nagyon hálás vagyok azért, édes atyám, mert ezek a titkok nem azért vannak, hogy el akarod őket ásni, hanem csak azért, hogy ne emberek, ne test és vér, hústest jelentse meg számunkra, az sem, hogy te vagy egy szerelmes édesapa, akihez közel kerülhetünk, bárhonnan is jövünk, bármilyen messziről, bárhova jutottunk, bármilyen rossz döntéseket hoztunk. Uram, köszönöm neked, hogy van megújulás. Annyira jó ezt tudni, Uram, hogy helyre lehet állni. Hogy nincs az az elrontott helyzet, amiből ne tudnánk visszatérni hozzád. Uram, én annyira hálás vagyok neked, hogy megújítod a szíveket, és megszünteted a szellemi árvaságot, mert felnövesztel egy újabb generációt, akikben az atyaság felnövekszik, mert megértik a te atyai szívedet. És Uram, köszönjük az előttünk levőket, nem károsztatjuk őket, nem bántjuk őket, hanem hálásak vagyunk irántuk, Uram, mert tiszteletet kértél irántuk, és tényleg ezt meg is adjuk. De Uram, kérünk, jelents ki magadat számunkra, mint szerető atya. És add, Uram, kérlek, hogy ez a rengeteg félelemből való cselekvés eltűnjön, mert Uram, én azt látom, hogy Jézus nem tett semmit félelemből, hanem az atyával való közössége miatt. Uram, én hálás vagyok ezért neked, és dicsőítelek téged, mert te egy szerető Isten vagy, és kérlek, hozd gyógyulást az egyházba, hogy ez a rengeteg kiégett vezető, ez a rengeteg tönkrement hívő élet helyre tudjon állni. Uram, imádkozom ezért te hozzád, és köszönöm az adatást, gyülekezetet, a testvéreket, akik itt vannak, bárhonnan is jöttek, bármiben is vannak, köszönöm, Uram, és kérlek, vidd tovább ezt a munkádat Jézus nevében, és könyörgöm azért, hogy meg tudtál áldani már bennünket sokszor önmagaddal. Kérlek, add, Uram, hogyha hazamegyünk, tudjunk egyszerűen csak elengedni dolgokat, és Uram, átadni magunkat, hogy a gyerekeink át tudják adni magukat, hogy élvezik az életet, nem félnek és rettegnek tőlünk, hanem tudják, hogy szeretjük őket, biztonságban vannak, be tudják férkőzni magukat oda az ölünkbe. És Uram, kérlek, add, hogy mi is ezt meg tudjuk tenni Jézus nevében. És kérlek, Uram, hogy tudjuk a napját, amikor harcolnunk kell Góliátokkal, de tudjuk a napját, amikor pengetnünk kell a lantot, a hárfát, amikor lánynak kell lenni, amikor keménynek kell lenni, adom, hogy ne keverjük ezeket össze. Hogy ne keményedjen meg a szívünk, ne legyen kérges, mint a smirgli papír. Aki ez, amikor hozzányúlnak, akkor fölsebzi az embereket. Ne legyünk ilyenek, Uram, hanem kérlek, tényleg gyógyítsd a lelkünket, a szívünket, a hitünket a názereti Jézus nevében. Nem csak akik itt vannak, hanem magamért is, magunkért is imádkozom. Köszönöm, hogy ezt cselekszed, Uram, és té legyen ezért a dicsőség. Amen. Köszönöm. Isten áldjon meneteket.
Biztos vagyok benne, hogy mindegyikőtöknek áldás volt. Hála az Istennek. Álljunk föl. Halleluja. András, a zongorához mennél? Köszi. Igen, tiéd. Szeretném, hogyha elzongoráznál egy dalt. Az a címe, hogy Szárnyaid alá rejtőzöm. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Cseppegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, ezek vagyunk mi, és mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, Atya, magasztaljátok Istenünket, kőszikla, Krisztus, cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság, hű Isten, nem család, igaz és egyenes. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a maguk gyalázatát a romlott és elvetemült generáció. Így fizette ki az Úrnak, balga és értemetlen nép. Nem atyádé ő, aki teremtett, ő alkotott és erősített meg. Amen. puszta földön találta vala őt, és ezek a napok is, ez a generáció is egy pusztaságban találta magát. Zordon, sivatag vadonban, és körülvette őt a pusztában, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Izraelről van szó, de rólunk is. Mint a fészkén felrebenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, így mutatja be az atyaságát Isten, mint egy sas. Felveszi őket, és tollain emeli őket. Egy maga vezette őt, az Úr, idegen Isten nem volt ő vele. Amen. Gondja volt rá, és őrizte őt. Az eredeti fordítás szerint egy kijelentése volt rá. Belső kijelentése Istennek. Az őrizés pedig azt jelenti, mint Ádám és Éva ígéretében, egyfajta profétai erő, védelem, előrelátás, teljes ellátás, protekció. És Isten ugyanúgy bennünket is fölemel, fölvesz a szárnyira, mert azt akarja, hogy teljes protekciónk legyen tőle. Amen. Halleluja. Emeljük fel a kezünket. Méltó Isten. Halleluja. Dicsőség Istennek. Halleluja. Halleluja. Atyám azt mondja a tégét, hogy csendesedjünk el, és ismerjük el, hogy Te vagy az Isten. Ezért, Uram, most nem örömtáncot akarunk először ropni, hanem el akarjuk ismerni, hogy valóban Te Atya vagy. És talán a némasággal tudjuk legjobban elismerni. Ahogyan a gyerek is, amikor oda megy az apjához, némán megy oda. Csak beleteszi a fejét, mert tudja, hogy apa. És tudja jól, hogy nem idegen Isten ő, nem idegen apa. Téd, Uram, minden dicsőség. Ahogy a mennyben is csend van, nem mindig van dicsőítés. Elismerik, hogy Te vagy az Atya. És azért imádkozok, hogy miközben dicsérjük az Urat. Ahogy oda megyünk, újjanak le láncok a szívünkről. Mindenfajta hamis tanítás, mindenfajta szellemi erőtlenség, hogy úgy tudjuk dicsérni Istent, hogy ő egy szerető Isten. És azért imádkozok még Jézus nevében, hogy higgyétek el, hogy Isten a dicséretébe tud megszabadítani bennünket. Nem csak azáltal, hogy valamit el akarunk érni cselekedeteinkkel, hanem azáltal, hogy dicsérjük őt úgy, ahogyan ő megtanított bennünket. És imádkozok azért Jézus nevében, hogy felismerje minden drága szented itt Jézus nevében. Hogy Jézus Krisztusban egy fotó van az Atyáról. Ahogyan az Ádám is a fotója Istennek. És az utolsó Ádám, a názareti. Halleluja. Hordozza az Atya fotóját. És megtanít bennünket a Szent Szellem által. Mindenre. Jöjj, drága Szent Szellem. Írja a szívekre, metéld körül őket Jézus nevében, mindannyiunkat. Adj egy felfrissülést, egy megrendülést és egy megújulást. Amen. Dicsőség, Atyám! Köszönöm, hogy a fiúság szellem által, az örökbefogadás szellem által, és a Krisztus szellem által atyaságban vagyunk benne. És köszönöm, hogy a Krisztus szelleme jön először. Köszönöm, aztán jön a fiúság, és az örökbefogadás tudata, szellemi tudata. Imádkozok mindenkiért Jézusnak a nevében, hogy felszabaduljon a Krisztus szelleme, úrrá váljon a szelleme, szíve, lelke, tudata fölött. És imádkozok azért, hogy szakadjon le minden bilincs, minden generációs kötelék, harmad negyed íziglen, meggátol téged, hogy Krisztus szellemében éljél, abban a jelenben, akiből vagyunk. Mert a fiúból vagyunk. Dicsőség Isten! Imádkozok a fiúságban való növekedésedért, mert hatalmat kaptál arra, hogy Isten gyermekévé legyél. Imádkozom, hogy megnyíljon most a szellemedben a befogadásra egy ajtó. Nyissa meg Isten szelleme a befogadást, az elfogadást, hogy magához tudjon ragadni az örökkévaló. Nyíljon meg az ajtó a szívedben. Mindenfajta zár, börtön, hújjon le, törjön össze a szívedben. Minden bezárt élet, bezárt szoba, sötét szoba, ki szabadítunk téged Jézus nevében. És kihirdetjük Jézus nevében az örökbefogadást. És megvalljuk, hogy örökbe vagy fogadva. És imádkozok érted. Törölj le minden gát, iga, minden szellemi kötelék, ami nem engedte, hogy elhitt, hogy örökké, örökbe vagy fogadva. Örökbefogadás szelleme, menj, cselekedj! Fiúság szelleme, kérlek, cselekedj! Krisztus szellemében, Jézus nevében. Halleluja! Halleluja! Elmondunk most egy imád közösen, ha esetleg nem szántad még oda magadat, hogy az Atya elfogadjon. A megszentelődés egy döntés. A megtérés egy döntés. Mindig döntéssel kezdődik. Pár fordulattal. Az Atyába való belekapaszkodás, csimpaszkodás, egy döntés, hogy elfogadod őt Atyának. A lázadásba való kiveteled, egy döntés. És ma, ha akarod, meghozhatod ezt a döntést. Halleluja! Mindig döntést vár Isten, hogy kizökkentsen. Akart. Mennyi Atyám! Eldöntöm, hogy el akarom fogadni a Krisztus keresztjének áldásait. Tégy valamilyen módon csodát a szellememben. El tudjam fogadni. És aztán meg tudjam tartani. A neved szentségét. És abból fakadó szeretetet. Elhiszem az új szövetséget. Hogy szövetséget kötöttél velem, Atyám. Krisztus Jézus vérében. Ezért jogom van az Atyához. Hogy megszeretgessem. Hogy csókolgasson, hogy cirógasson, hogy az ő keblén meggyógyítson. Vegyél föl mindannyiunkat a kebledre, ahogy a Jézust is fölvetted. Gyógyíts ki a sebeinkből. Erre csak te vagy képes. Elengedem a magányt, félelmet, nem félek tőled. Segíts. Légy segítségül. Az én hitetlenségemen. Jézus nevében. Amen. Tapsoljuk meg az Urat.